Üdvözlünk, kedves hallgató! A Magyar Biznisz Podcast egy beszélgetős műsor, ahol milyen szántó témákat feszegetünk hétről hétre egy nagy céllal, segíteni a magyar vállalkozóknak a bizniszüket a következő szintre emelni. Figyelem, néha pikáns szavak is elhangozhatnak, ha gyerek van a közeledben, tekerd le a hangerőt!
Sziasztok, vállalkozók! A mai vendégünk, ahogy már hallottátok, Wettstein Albert, a Munch társalapítója. Ez egy nagyon fontos platform, már több mint 500 étterem, pékség és cukrászda, szálloda értékesíti kedvezményesen az aznap el nem adott jó minőségű ételeit. Mikor én erről először hallottam, borzasztóan tetszett. Elmesélnéd nekünk, hogy honnan jött ez az ötlet?
Alapvetően ez az ötlet egy olyan dolog, ami szerintem már nagyon sok mindenkinek motoszkált jó ideje a fejében, hiszen mindannyiunkat szerintem, vagy sokunkat zavarhat az ételpazarlás, és ez egy olyan dolog, amit akár a nagyszüleink, vagy a szüleink is mindig elmondanak, hogy az étel az érték, és hogy azt ne dobd ki, vagy bánjál vele tisztelettel. Mindenkinek különböző okai vannak erre, hogy van, akinek a történelmi tapasztalat, vagy a háború, vagy az éhezés miatt van különösen nagy értéke az ételnek, vagy egyszerűen csak anyagi okokból. Mindenesetre egy érzelmi kapcsolódásunk van az ételhez, és nekem is, meg a társaimnak is ez így megfogalmazódott, hogy ezzel valamit kéne kezdeni, hiszen elképesztő méreteket ölt a pazarlás itt Európában, de Amerikában végképp, vagy akár meglepő módon az afrikai országokban is, ahol éhezés van, még ott is nagy arányú a pazarlás, ami egy ellentmondás, hiszen több étel dobunk ki, mint amivel a világ összes éhező emberét igazából el lehetne látni. Ez egy nagyon zavaró, bosszantó dolog volt, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy egyetemistaként én mit tudok ezzel kezdeni, és velem párhuzamosan az alapító társaim is ugyanerre a gondolatra nem ugyanezzel kezdtek el foglalkozni. A Botonnak, például az egyik társamnak az volt egy ilyen érdekes tapasztalat, hogy gimi után, amikor mentek egy pékségbe, akkor látták, hogy zárás körül mindig egy nagy szemetes zsákba összegyűjtve dobják ki azokat a egyébként aznap készült jó minőségű ételeket, amiket nem tudtak eladni. Egyszerűen mi bosszantó, felháborító dolog szerintem ez, és akkor megfogalmazódik, hogy hát akkor én annak még örülnék, vagy jutassuk el valahova, vagy legalább, ha nem is tudja ingyen felajánlani, akkor legalább a veszteségét tudja azzal csökkenteni, hogy féláron odaadja. Ugye ezt sokan csinálják is, már pékségek, üzletek is, hiszen látjuk a leárazott termékeket, viszont nincsen rendesen ez az információ eljutatva az emberekhez, hogy én sétálok hazafelé, akkor nem tudom, hogy melyik üzletben van ilyen ajánlat. És igazából ezt az információt gondoltuk, hogy jobb, modernebb módon kéne eljutatni az emberekhez, kiegészítve azzal, hogy megmutatjuk ennek az elképesztő jelentőségét a környezetvédelem szempontjából, és hát ebből nőtt ki a Munch.
Fantasztikus. Milyen évet írunk, amikor mindez megfogalmazódott, és mondtad, hogy egyetem alatt, milyen egyetementi egyetemre is együtt jártatok, vagy a társaság máshogy verődött össze?
Közel két éve alapítottuk a vállalkozást, így valahogy hasonló időtájt májusban találkoztunk először. A vállalkozást négyen alapítottuk, hárman ugyanarra az egyetemre jártunk, a Corvinus Egyetemre, Bence, alapító társam, aki épp az imént megzavarta az adást a hívásával, ő pedig Angliába járt a Warwicki Egyetemre, és igazából tényleg hasonló mindannyian közgazdász hallgatók voltunk, de az is közös volt bennünk, hogy nem elégedtünk meg azzal, hogy legyünk jó közgazdászok, vagy üzletemberek, hanem minden mellett valami hasznosat és jót is tegyünk a környezetünkkel. Ez ugyanolyan fontos volt számunkra, és ezért éreztük azt, hogy nekünk együtt érdemes vállalkozást indítani.
Volt bármi tantárgy, ami ezt generálta, valami olyan tantárgy, ahol vállalkozást kellett összehozni, vagy egész egyszerűen ti csak jártatok a saját szakotokra, és azt mondtátok, hogy mi ezt meg akarjuk csinálni?
Mindenkinek volt valami korábbi vállalkozói ambíciója vagy tapasztalata. Tehát jó magam is több vállalkozásban részt vettem már korábban, és mindenki több-kevesebb sikerrel már indított vállalkozást, mielőtt a Munchal elkezdtünk volna foglalkozni, úgyhogy ez egy ilyen evidencia volt, hogy mindenki úgy tekintett magára, hogy ilyen az érdeklődése, és nyilván mindenkinek más gyökerei vannak, hogy ki miért vállalkozik, van akinek ez családi példa, van akinek ez valami pozitív tapasztalat, vagy egy különböző okai vannak, ez talán nem is érdekelni, hogy ki miért lesz vállalkozik.
Hallgatóink megszokták, hogy mi próbálunk ugye mélyebben kérdezni, és nagyon sokszor a kezdetektől visszakérdezünk, hogy kinek mi volt az ambíciója, és de jó, hogy ezt behoztad. Neked speciál mi volt az ambíció? Te hoztál-e otthonról valamilyen vállalkozói örökséget?
Nálunk a családban nincsenek vállalkozók. Ugye érdekes történelmi helyzetben vagyunk itt Magyarországon, hiszen mint vállalkozó az mondjuk a 90-es évek óta fogalom, 30 éve, és mondjuk Amerikában meg ez inkább pár száz éve egy olyan dolog, aminek kialakult a kultúrája, és tudott fejlődni. Nálunk ugye egy feudális, vagy egy sokkal inkább arisztokratikus viszonyok, meg jutottunk egy kommunizmusba, ahol ugye egyáltalán nem volt vállalkozói kultúra, és nekünk ugye egyedül olyan közeli vállalkozói példáink vannak, akik a rendszerváltás környékén kezdtek el vállalkozni. Ugye egészen más történelmi, meg egyáltalán generációs lehetőségekkel, meg szemléletbódbeli különbségekkel látunk mi Magyarországon vállalkozói példákat. És tehát, hogy emiatt kevés az olyan jó példa, ami akár egy fiatal ember számára egy imponáló vállalkozói modell lehetne. Úgyhogy ezért is érdemes inkább nyugat felé nézelődni, illetve azért vannak, hála Istennek, olyan magyar sikertörténetek, akik mondjuk a 2000-es évek elején kezdték el a vállalkozásukat, és azóta eltelt annyi idő, hogy abból komoly cégek is kinőjenek, és már vannak olyan vállalkozók, akik azóta befektetőként aktívak a magyar piacon, és ők hozzák be ezt a nyugati stílusú vállalkozói hozzáállást, vagy mentalitást, és mi is olyan befektetőket próbáltunk magunk köré gyűjteni, akik ilyen pozitív példával, személyes tapasztalattal tudják segíteni a mi kiteljesedésünket. Ugye ezért mi dolgozunk mi angyal befektetőkkel. Épp tegnap is voltunk egy nagyobb találkozón, az egyik befektetőnknek a portfólió cégei voltak meghívva, és olyan komoly üzletemberekkel tudtunk beszélgetni, mint például Györkő Zoltán, aki a legnagyobb magyar startup sztorit rakta össze csapatával, ugye a Balabitot közel 100 millió dollárért adták el, és az, hogy ezekkel az emberekkel kapcsolatba tudunk lépni, meg tudjuk érteni azt a történetet, amiben ők felépítettek egy céget, az nagy segítség abban, hogy ez egy vonzó pálya legyen egyre több ember számára.
Említetted, hogy már több vállalkozásba belekezdtetek, nem szeretném sokáig szőrözni ezt a szálat, de hány ilyen vállalkozás volt? Tehát mi mindennel próbálkoztál még, mielőtt ugye jött ez a nagy ötlet, és ez a fölállás, ahogy most vagytok a Munchban?
Én foglalkoztam igazából gimnáziumi évek alatt elkezdtem bulikat szervezni, mert akkor nekem az volt a nagy problémám, hogy azt éreztem, hogy ezek nagyon sekélyesek, és igazából minősítetetlenek ezek a gimis bulik. Talán vannak még hallgatóknak is emlékei, hogy mik történnek az első berúgások alkalmával, és ez nekem ez nem tetszett, és azt gondoltam, hogy bátyámmal együtt, hogy egy kulturáltabb alternatívát kéne kínálnunk. És ezért elkezdtünk egy elegánsabb, egy kicsit igényesebb szórakozási formát kitalálni, egy formátumot. Ez volt az Ad Absurdum nevű buli sorozat, amit a Kossuth Klubba szerveztünk itt a Múzeum körúton. Egy nagyon szép klubba, rendszeresek voltak a bulik, meg több helyszínen. Volt olyan, hogy 8-900 ember is eljött ezekre a rendezvényekre, voltak beszélgetések, utána tánc, és azt, ez egy ilyen jó vállalkozói tapasztalat volt. Nem akartam vállalkozni, vagy nem akartunk, hanem egyszerűen belekényszerített minket a helyzet, hogyha már egy ekkora felelősséget vállal az ember, akkor azt kell valami jogi entitás létrehozni, céget kell alapítani, emberekkel kell együtt dolgozni, egy 10 fős stábot kellett összerakni, és akkor egy idő múlva ezt muszáj voltunk professzionálisan csinálni. Később fesztivált szerveztem, ahol egyébként szintén már megjelent a környezettudatos szemléletmód, ez egy Zero Waste fesztivál volt cserkészek számára, és cserkész vezetők vettek rajta részt. Ez egy szuper élmény volt. Utána pedig szintén elkezdett érdekelni a digitális világ, egy ezzel kapcsolatos szintén élelmiszerpiaccal foglalkozó vállalkozásban vettem részt, majd utána jött a Muncs, ahol már az alapítók igazából együtt, de kifejezetten e köré, az ügy köré álltak össze, tehát nem voltam igazából kifejezetten nagy barátságban előtte senkivel, hanem emiatt sodort minket össze az élet, hogy mi közösen vállalkozzunk.
Hogy találtátok meg egymást?
Hát tényleg szerencsés és véletleneknek köszönhető ez a dolog. Én Bencét onnan ismertem, az egyik üzlettársamat, hogy egy barátomnak a lakótársa volt Londonban, és egy-egy ilyen balatoni sörözgetés alkalmával jöttünk rá arra, hogy mind a ketten hasonló érdeklődésűek vagyunk, és elkezdtük egymást néha felhívni, vagy megkeresni különböző vállalkozási ötletekkel. Volt olyan, hogy ő egy ösztöndíjon volt valahol Dél-Kelet-Ázsiában, és 2 nap után annyira megunta a nyaralást, hogy a tengerpartra elkezdett fölhívni különböző ötletekkel. Mondtam, hogy hát nem rossz, de amikor a Muncsnak az ötlete összeállt, akkor éreztük mind a ketten azt, hogy na igen, ez az, amivel érdemes tényleg foglalkozni. Tanácsadó cégeknél dolgozott korábban, ott nem hosszabbította meg a szerződését, és onnantól kezdve, 2 évvel ezelőttől kezdve csak a Muncsal foglalkozni, hogy Bencével így álltunk össze, illetve Kirillel és Botival pedig úgy, hogy Kirill meghallotta, hogy én egy ilyen vállalkozást akarok indítani, egy diák szervezeti rendezvényen a Corvinuson, és oda megkerestük egymást, illetve oda mentem hozzá, amikor meghallottam, hogy valakinek mondja, hogy ő is ezzel akar foglalkozni, hogy na, és akkor mesélj, te mit akarsz csinálni, hogyan akarod csinálni, kivel akarod csinálni, és így ismertem meg Botit, aki meg az ő társa volt ebben az ötletelésben. Volt az elején egy bizalmatlanság, hiszen tényleg nem ismertük egymást, de miután kiderült, hogy tényleg itt ugyanazért az ügyért akarunk dolgozni, akkor miért ne dolgozzunk együtt, és hagyjunk egy esélyt ennek a dolognak. Azóta eltelt 2 év, és nyilván amíg összecsiszolódnak az emberek, és ennyi időt együtt töltenek, az nem egy egyszerű folyamat, de kialakult egy kölcsönös bizalom, ami lehetővé teszi azt, hogy folyamatosan jól tudjunk együtt dolgozni.
És hogy alakult ki? Csak az együttmunka, vagy azért volt valami más segítségetek is?
Miben?
Hát ebben a jó kapcsolat kialakításában, akár valami mediátor, joggász, nem is tudom, folyamatosan, amíg mondtad, azon gondolkoztam, hogy valamelyik könyvben ugye végigvették azt, hogy különböző vállalkozások hogyan alakultak, és a tulajdonosoknak az aránya, stb. Milyen szerződést kötnek, és hogy ezt nagyon, nagyon alaposan kikutatták, egy amerikai kutatás volt, és ott ugye azt mondták, hogy igen, ott, ahol kezdetben már le vannak fektetve a tulajdonviszonyok, szavazati arányok, stb., olyan tiszta kép van, azok sokkal tovább életben maradtak, mint azok, ahol semmi ilyesmi nem volt.
Nagyon fontos, amire rámutatsz. Ez nekem is korábbi tapasztalataimból ez az egyik kulcs tanulság, amit én viszek magammal, vagy amit én is tanácsolnék mindenkinek, aki vállalkozást indít, hogy egy jó dolog, hogyha a nulladik pillanatban lefektetjük azokat a szabályokat, hogy ki milyen formában, hogyan tud részt venni ebben a vállalkozásban, és ezért milyen kompenzációt kap. Ugye ezt nevezük vesting szabályoknak, az a standard, mondjuk, hogy négy évre vannak eloszlatva a, tehát hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk mindannyian 4 éven keresztül dolgozunk ezen a cégen, és hogyha valaki 1 év után ott hagyja a céget, akkor mondjuk nem kap semmit tulajdonrészt, ha viszont mondjuk 2 év után hagyja ott a céget, akkor arányosítva mondjuk 4 évre elosztva a tulajdonrészeket részesülhet, vagy megőrizheti egy részét a neki szánt tulajdonrészből. Ez most csak egy random példa. Vannak, akik azt tanácsolják, hogy érdemes inkább végtelen vestingben gondolkozni, hiszen nem tudod előre megmondani, hogy hány év lesz felépíteni a céget. Van, aki azt mondja, hogy 7-8 éves vesting szerződést érdemes kötni. Itt a szakirodalom az igazából kimeríthetetlen. Van, akik óra alapú elszámolásban gondolkoznak, és logolják, leírják, hogy mikor mennyi órát dolgoztak, azokat arányosítják, és az alapján kalkulálják, hogy kinek mennyi legyen a tanulajdonrész. Szóval ez egy olyan téma, amivel bármennyi időt el lehet tölteni, de nem tudom, hogy mi az aranyszabály. Azt tudom, hogy viszont tök fontos, hogy bármilyen szabály is van, a sokkal jobb, mint hogyha nincsen semmilyen szabály az elején lefektetve, hiszen később vitákra adhat teret.
Főleg a jogi... Van.
És ezt addig...
Bocsánat, főleg a jogi háttér azért...
Oké, te jössz.
Főleg azért ez a jogi háttér, ez nagyon fontos, hogy kinek hány százaléka van, ki miért felelős, ez tényleg olyan, mintha egy csapat lenne, csak ugyebár nincsen fizetés, csak százalékot kapsz. Ilyen transzparencia. Úgy tűnik, hogy minden csapatszellemnek ez a lelke. Hú, ez érdekes mondat volt.
Igen, abszolút, abszolút. És azt, hogy valahogyan összehangolni azt, hogy ki mennyi energiát meg időt tud ráfordítani, hiszen hogyha tartósan fennáll egy nagy különbség, akkor abból konfliktusok lehetnek, hogyha valaki még 3 másik vállalkozást csinál mellette, és valamelyik mondjuk jobban megy, mint ez a vállalkozás, akkor ez elveheti a hangsúlyt. Érdemes szerintem ezeket is megbeszélni előre, hogy mennyi, mekkora figyelmet fogunk erre ráfordítani. Én azt érzem a legtisztábbnak, ez nem mindenkinek lehetséges, meg nem minden élethelyzetben ez reális, hogy minden alapító 100%-ban csak ezzel foglalkozom, hiszen hogyha az embernek ugye máshonnan van a fizetése, akkor nehéz egy ideig, óráig ugye a munka után munka mellett csinálni, de idő múlva az lesz a prioritás, ahonnan a pénz jön. Úgyhogy persze az elején nem jön pénz egy vállalkozásból, ezért teszi ez igazán nehézé ezt a döntést, viszont hogyha meg tudja hozni az ember azt, hogy én erre fölteszek most mindent, akkor, és ezt minden alapító megteszi, akkor lehet igazán szerintem fókuszáltan, jól, gyorsan dolgozni.
Igen, az én problémám ezzel az egésszel az, hogy amit nem tudtam még meghekkelni, hogy hogyan idézőjelben büntetsz valakit, hogyha nem csinálja azt, amit megígért, amit megegyeztetek, stb. Hiszen kirúgni valakit az egyszerű, de helyette valaki más találni, az viszont borzasztóan nehéz. Akkor elveszel tőle 100%-ot, vagy mivel nincsen pénz, nincsen anyagi vonzata a dolognak, nehéz. Nem tudom. Nem nagyon büntetni, csak nem fegyelmezni, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy ne legyen bántó.
Meg kell találni a belső motivációt talán, tehát hogyha ilyen nehezen tudunk rá valamit mondani, akkor kit mi motivál?
Meg mondhatjuk azt, hogy itt az a fontos, hogy legyen egy pozitív ösztönző, ami miatt közösek az érdekek, és érezze mindenki azt, hogy az ő bele kell rakni a munkáját, de nyilván ezek elképesztően nehéz helyzetek tudnak lenni. Ezért, hogyha vannak tiszta keretek, amiket objektíven tudunk mérni, vagy vállalni egymás irányába, akkor számon kérhető valami. Ha nincsen semmi, hanem csak érzések vannak, meg félelmek, akkor sokkal nehezebb ezeket összehangolni. Én azt gondolom, hogy legalábbis mi ezt próbáljuk képviselni, és mi sem csinálunk jól mindent, sőt biztos, hogy nem, de hogy úgy tudjuk megelőzni az ilyen helyzeteket, hogy úgy próbáljuk megelőzni, hogy nagyon őszintén, nagyon transzparensen kommunikálunk korán, nem akkor beszélek egy problémáról, amikor már megoldhatatlan, és már elmérgesedett, hanem amikor érzem, hogy valami nem működik jól. Ezért szervezünk mi olyan beszélgetéseket, hogy one-on-one, hetente visszajelzést adunk egymásnak. Milyen volt veled dolgozni, mit érzek jónak, mit érzek nehézségnek, hogy időben kommunikáljuk egymás irányába, hogyha valamit nem érzünk felnek, és próbáljuk megoldani. Mert sokszor annyi dolog van, hogy egyszer nincs idő arra, hogy normálisan elmondjuk, visszajelzést adjunk, vagy nincsen idő arra, hogy reagáljon rá a másik. Tehát ezek így el tudunk menni egymás mellett. Ez az egyik módja. És az, hogyha meg már teljesen felborul az egyensúly, akkor az pedig azért jó, hogyha előre le vannak fektetve a szabályok, mert akkor nem jogi úton kell ezeket a vitákat lefolytatni, hanem ha önreflexióval be tudja látni mind a két fél, hogy itt valami nem működik jól, akkor legalább és fair módon kompenzálva van az korábban beletett egyébként nagy munkájáért, akkor ezek még mindig talán könnyebben megoldható problémák, mint amikor ott kell kitalálni, hogy most akkor mindenkinek igaza van, és akkor nem lehet igazából megállapodni.
És ezt a tulajdonosok csinálják ezt a one-on-one-t egymással? Egyáltalán hányan vagytok? Tehát vagy vannak-e nem tulajdonosok? Mekkora ez a csapat?
Én a marketing meg a kommunikációs részét felelek a cégnek, és itt ugye egy egész nagy csapat alakult ki mostanra. Igyekszem arra energiát fordítani, hogy mindenkivel legyen legalább hetente egy olyan alkalom, amikor kettesben tudunk beszélni. Tehát az elsősorban munkáról van szó, de igyekszem abban is fejlődni, hogy ne csak munkáról, hanem beszéljünk hangulatokról, meg arról, hogy ki hogyan érzi magát, vagy adjon visszajelzést. Úgyhogy csapaton belül is próbálunk egy ilyen feedback kultúrát kialakítani, de elsősorban azért ez most az alapítók körében egy bejáratott rendszer. Sajnos ezek is néha elcsúsznak, rászerveződik, de az a policing, hogy nem lehet egy ilyet kitörölni, esetleg áthúzni lehet, hogyha valami nagyon fontos ott van, hogy ne maradjon el. De tegnap pont elmaradt egy ilyen alkalom, úgyhogy...
Igen, projektmeetingeknél is ezt szoktam alkalmazni, úgyhogy ez nagyon jó. Oké, de még mindig beszéljünk a kezdetekről, ugye azt már te is említetted, hogy eleinte nem jön pénz, ugye ezt az egész indulást finanszírozni kell. Hogyan kezdtétek? Mik voltak a tényleg legeslegelső lépések? Jó, a nulladik lépés az volt, hogy megvolt ez a vesting szerződés, de akkor mi volt az első lépés? Hogyan indult be? Hogy lett meg az első 1-2-10 partner, meg az első 10-100 ügyfél mindehhez az egészhez?
Az első lépéseket mindig szerintem az alapítónak kell megtennie, mert hát akkor még azt se tudja az ember, hogy pontosan hogyan és mit kell csinálnia, szóval nagyon meg kell érteni azt a problémát, amivel elkezdett foglalkozni. Úgyhogy mi fogtuk magunkat Kirillel, Bencével, Botival, és elkezdtünk bekopogni különböző éttermekbe, és arról beszélgettünk velük, hogy itt keletkezik-e felesleg. Van-e olyan, hogy valami ételt elkészítenek, és nem tudják eladni, kidobják-e, vagy mit csinálnak vele. És amikor szép lassan így elkezdett összeállni a mozaik, ez mondjuk 1-2 nap volt, mert utána már elkezdtünk egy mobil alkalmazás fejlesztésével foglalkozni, egy prototípust készítettünk, és már úgy mentem az első étterembe, hogy már meg tudtam mutatni valamit, hogy egy ilyen alkalmazást csináltunk, akkor minél hamarabb az volt a cél, hogy meg tudjunk állapodni éttermekkel. Itt elkezdtük kiosztani egymás között a szerepeket. Kirill volt a legjobb a sales-ben, nagyon jó abban, hogy kapcsolatot építsen emberekkel, fenntartson és értékesítse, vagy megértesse, elmagyarázza nekik, hogy mi is az a muncs. Így ő lett a terjeszkedésért felelős alapító. Én vagyok az, aki a felhasználó szerzéssel, marketinggel foglalkozom a legtöbbet. Boti volt erős a az informatikai rendszer elkészítésében, meg nagyon analitikus gondolkodási, úgyhogy ő jelenleg a termékért felel, és Bence az, aki pedig minden szembejövő problémát, kihívást operatív, jogi és egyéb szempontból megold, úgyhogy jelenleg ő egyébként, aki a CEO-ként betölti ezeket az operációs feladatokat is. Úgyhogy így négyen elosztottuk a feladatokat, és utána pedig ráfeküdtünk arra, hogy legyen meg az első étterem, aki azt mondja, hogy neki kell ez a szolgáltatás. És akkor így szép lassan jött az első. Az elsőt a legnehezebb megszerezni, és utána már a többit egy kicsit könnyebb volt, de hát azért még mai napig minden egyes étteremnek a csatlakozásával sok munka van.
Értem. Nagyon izgalmasan hangzik ez az applikáció fejlesztés. Ugye most is mindenki azt mondja, hogy az internetben kell gondolkozni, mint Vágási Feri a Szomszédokban, de hogy akkor hogyan születik meg egy ilyen applikáció? Mennyire könnyű vagy nehéz ez? Kell ehhez egy külön informatikus? Vagy ezt bárki meg tudja csinálni?
Applikációt készíteni nehéz. Hát, ez az igazság, hogy nehéz. Főleg jó applikációt készíteni nagyon nehéz. Tehát ez egy jelentős belépési küszöb. De azért nem azzal kell kezdeni szerintem, hogy amikor még az ember azt se tudja, hogy kinek mit akar eladni, hogy alkalmazást kezdve fejleszteni sok millió forintért, hanem azért vannak egyszerűbb megoldások. Ez a Lean Startup módszertan, hogy lehető legegyszerűbb módon elkezdeni, akár egy Facebook csoportot, egy Facebook közösséget hoztunk létre, ami azóta is egy nagyon fontos felülete a Munchnak. Egy közösség vagyunk, nem csak egy vállalkozás, hanem egy közösségi társadalmi vállalkozást akarunk építeni, és ennek nagyon fontos rész, hogy több mint 30 ezer tagja van ennek a csoportnak. Ismerősöknek küldtük el, adjanak visszajelzést, osszák meg a tapasztalataikat, és ezt ugye meg lehet csinálni különösebb informatikai tudás nélkül. Érdemes akkor foglalkozni komolyabb fejlesztésekkel, amikor már nem azt mondom, hogy van egy product market fit, de legalább gyanakszik az ember, hogy ez kell az embereknek, meg a vevőknek. Van olyan történet, amiről hallottam, hogy valaki akár 10 éven keresztül fejlesztett valamilyen informatikai szolgáltatást, anélkül, hogy ezt megmutatta volna bárkinek is, hogy nehogy ellopják az ötletet, ugye. És utána, amikor kikerült a piacra, és a fél életét meg a vagyonát ráköltötte, utána derült ki, hogy ezt nem is nincs is erre valóban igény. Mi ennek az ellenkezője vagyunk, mi már akkor elkezdtünk értékesíteni valamit, amikor még nem is volt alkalmazás, de könnyebb, sokkal inkább így terméket fejleszteni a véleményem szerint, hogy így érdemes.
Így van, meg hát ugye ilyen mock-upokat lehet csinálni, akár tényleg csak egyszerű képekben összerakni, a vendéglátósnak azt is be lehet mutatni, hogy még nincs applikáció, de így fog kinézni, ha ide kattintasz, ez nyílik meg, ha oda kattintasz, az nyílik meg, és akkor ilyen mock-upokkal is el lehet ezt magyarázni. De amit mondtál, az is fantasztikus, hogy tényleg közösséget építeni. Szerintem itt a elmúlt 60-valahány adásunkban rengetegszer elhangzott ez, hogy gyorsan fejleszteni, minimum viable product, ugye ez az MVP szemlélet a Lean Startupban, meg a közösségfejlesztés, úgyhogy gyakorlatilag ez nagyon jól illeszkedik mindabban, amiről eddig beszélgettünk.
Nem akarom félrevinni a beszélgetést, de tanultam valamit, ami az egyik befektetőnktől az elmúlt két napban, ami szerintem ide kapcsolódik, meg szerintem nagyon érdekes dolog. Igazából ez egy könyv, az a címe, hogy Seven Powers, és arról szól, hogy van 7 olyan erőssége minden sikeres cégnek, ami gyakorlatilag, amely erőknek a kihasználása tudja segíteni a piaci pozíciónak a megszilárdítását, vagy a növekedését. És ezek közül az egyik, ez a, amiről most akkor itt beszéltünk, ez a Network Economies, ami a közösségnek az erejéről szól, hogy ha közösséget tud építeni egy márka, akkor az tudja igazán erőssé tenni, vagy megkerülhetetlenni, vagy pótolhatatlanná.
Uh-huh. Szuper. Hát szerintem ezt majd a könyvajánló részbe be is fogjuk tenni. Gyűjtjük ezeket a könyvajánlásokat, úgyhogy köszi, hogy ezt mondtad. És nem vitett félre egyébként a beszélgetést, mert a következő logikus lépés az lett volna, hogy jó, hogyan szereztek akkor befektetőket, hiszen megvolt már az első egy-két partner, volt egy közösségetek, skálázáshoz pedig kellett a pénz, de honnan? Hogy találtátok meg a befektetőiteket?
Speciális a mi helyzetünk, mert ugye nálunk a Cápák között című sorozatból, ami Amerikában Shark Tank néven fut, vagy Dragon's Den, nem tudom pontosan melyik verzió az, ami Amerikában megy. Nem tudom, hogy ti nézitek-e, vagy ismeritek-e.
Én nem nézem, de még a magyar sem. Attila, amerikai példák vannak?
Nem. Cápák között, tehát azt elviseltem, azon evészhető volt számomra, de utána az RTL klub letiltott az internetről, úgyhogy már azt sem nézem. Az amcsik nagyon fel vannak fújva, nagyon show business az egész, nem szeretem. Elvonja a figyelmedet a lényegről.
Aha. Igen. Hát, igen, de ez egy Amerikában, ugye 13 évad a futó sorozat, és ezt elég nagy sikerrel hozták át a Magyarországra is, ami egyébként meg is nyerte most a különböző televíziós díjakat, uh-huh. úgyhogy és hál' Istennek talán dicsekvés nélkül tudom azt mondani, hogy mi az egyik büszkesége vagyunk a sorozatnak olyan szempontból, hogy soha nem volt még olyan, hogy az összes cápa beszállt volna egy cégbe rajtunk kívül, úgyhogy mi találtuk az első befektetőinket, illetve a Facebookon történő közönség szavazása, meg Instagramon történő közönség szavazás szerint mi voltunk a Cápák között elmúlt két évadának a legjobb pitche. Úgyhogy mind befektetői, mind nézői oldalról nagyon, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, ami igazából egy nagy megerősítés volt számunkra. Mi akkor mentünk el ebbe a műsorba, ugye én, ja igen, és ez is egy különleges dolog, hogy én vagyok az egyedüli vállalkozó, aki kétszer volt ebben a műsorban. Én tudtam, hogy mire kell itt számítani, hogyan működik, és talán ezért is tudtunk talán egy kicsit felkészültebben érkezni. Minden esetre mi nem akartunk azzal indítani, hogy akkor keressünk gyorsan befektetést, hanem mi először akartunk létrehozni egy terméket, egy közösséget, egy szolgáltatást, és úgy akartuk megmutatni befektetőket. Ezért kb. Fél évig nem is nagyon foglalkoztunk azzal, hogy befektetőket keressünk. Amikor azt éreztük, hogy felkészültek vagyunk arra, hogy ezt most megmutassuk a világnak, meg a befektetőknek, na akkor mentünk el ebbe a műsorba, és itt sikerült azt a cégértéket elérnünk, hál' Istennek, amivel eredetileg oda mentünk, mert ugye ez is egy szokatlan dolog, itt ezek nagyon kemény üzletemberek, és általában a vállalkozó az fele annyi pénzt kap, kétszer annyi tulajdonrészért, mint ahogyan oda megy. Szerencsére nem csak magunknak, hanem egyébként a befektetőknek pozitív hozzáállásának köszönhetően mi meg tudtuk őrizni ezt a cégértéket, amit mi elhittünk, és továbbra is azt gondolom, hogy egy fair cégérték volt, itt ugye 300 milliós cégértéken szállt be ez az öt befektető. És ekkor csatlakoztak hozzá még más szakmai befektetők is, itt megjeleníteni őket is, mert nagyon hálásak vagyunk az elképesztő segítségükért. A Cápákon túl ugye hozzánk tulajdonosként beszállt a Círiák László, aki a Vaterának az egyik korai befektetője volt. Ő volt az az ember, aki szintén amerikai bankárként dolgozott, sikeres befektetőként, majd hazaköltözött Magyarországra, és ő volt az, aki igazából ezt a startup angel investing, meg VC kultúrát elkezdte Magyarországon is behozni. És ő megbízott bennünk, és ő is beszállt ebbe a körbe, valamint egy svéd befektető, aki meg pontosan tudta, hogy itt a fenntarthatóságnak már ugye Nyugat-Európában egy elég fontos piaca van, és ő ezért csatlakozott a Munchhoz is. Majd a Magyar Élelmiszerbank, aki meg ugye azért jött létre, hogy ugye Food Bank nemzetközi szervezetként azért dolgozik, hogy az élelmiszer pazarlást csökkentse, és az éhezést tudja szintén csökkenteni. és ők meg azt látták meg a Munchban, hogy ez egy innovatív új vállalkozás hasonló célokkal, és ő is partnerként elkezdett velünk dolgozni ugyanígy a cápákkal közösen.
Ha valaki még a cápák közt műsorról szeretne hallani, hallgassa vissza a Pistyúr Veronikás részt, és nagyon sokat mesélt erről.
Akkor ismeritek. Hát a Vera, ugye volt szerencsém találkozni vele ott is, ugye részt vett a, nem tudom, hogy ez mennyire nyilvános, hogy miben, hogyan vett részt, de mindesetre ő ott a cápák között környékén, ő egy abszolút fontos
szerep. Igen, mesélt róla itt egy 10-20 adással ezelőtt, jó pár adással ezelőtt.
Igen, ez ha már itt tartunk, tudsz mondani valami konkrétabb tanácsot, hogy az emberek, vállalkozók hogyan készüljenek fel, mikor mennek itt pitchelni? Most nem a maga műsorról beszélünk, hanem úgy általában. Azt tudjuk, hogy érdemes felkészülni. Azt láttam én is abban a pár adásban, hogy volt, aki nagyon szépen fel volt készülve, de volt, akinek kőze nem volt arra, hogy például mire jó egy befektetés.
Szerintem igen, tehát ez a legfontosabb, hogy nagyon jól felkészüljön az ember, de nem ér semmit egy nagyon jól összerakott pitch, hogyha nincs mögötte valódi tartalom, tehát nem elég az, hogyha nagyon jól felkészül az ember, de szükséges. Mert az se elég, hogyha az embernek meg van egy nagyon jó üzlete vagy megoldása, de nem tudja elmondani, nem tudja kommunikálni, elmagyarázni a befektetőknek. Tehát az egyik se elég önmagában, viszont szükséges mind a kettő. A pitch az arra való, hogy felkeltse az érdeklődést, de hogy utána abból egy szerződést legyen és valódi befektetés, ahhoz meg kell egy nagyon erős értékajánlat is a befektetők irányába.
Szóval azért ne felejtsük el, hogy Veronika is mondta meg múltkor, éppen az előző adásban Müller Tamással is beszéltük, hogy a pitch ugyebár az olyan, hogy elmész, és ha szerencséd van, akkor bemutatod, próbálod eladni a terméket, de utána jön a fekete leves, mikor a befektetők kezdenek el kérdezni. És ott azért kell tudjál a kérdésekre válaszolni, hogy hova akarod befektetni, mit akarsz elsőként felvenni, hány embert akarsz felvenni, stb. Igaz?
Szerintem az a fontos, hogy az ember ismerje azt a piacot, amivel foglalkozik, ismerje a saját termékét, felhasználóit, és tehát tudja, hogy miről beszél, és akkor igazából nem lehet a sarokba szorítani. Hogyha igazán átgondolta az ember a kérdéseket, és akár ezt elmondta barátainak, ismerőseinek, mindenkinek, akivel találkozik, akkor nagy valószínűséggel a befektetők se tudnak olyan kérdést feltenni, amit előtte már ne kapott volna meg az ember. Uh-huh. És sokkal jobb, hogyha ezt nem a befektető kérdezi meg először, hogy mik a terveid, hanem ezt már megkérdezte valaki más, az ember leült otthon, átgondolta, és úgy megy oda, hogy tudja, hogy miről beszél. Úgyhogy ez gondolom, hogy érdemes akkor foglalkozni a befektetői pitchekkel, hogyha az ember már tudja jobban, hogy mik a szándékai. Aztán persze sohasem lehet tökéletesen felkészült az ember, tehát azért az is a lónak a túloldala az, hogy amiről beszéltünk, hogy valaki 10 évig csinál valamit, hogy igazán ismerje, mert hiszen minél többet foglalkozik valamivel az ember, annál jobban rájön, hogy mennyire komplex a probléma, vagy mennyire nem ismeri. Úgyhogy szerintem a fő összefüggéseket, folyamatokat kell tudnia az embernek, és amikor már magabiztosnak érzi magát, akkor meg el is mondhatja ezt befektetőknek.
Nem ott egy ilyen vad ötlettel, nem tudom, hogy létezik-e ilyesmi a nagyvilágban, vagy nem, de össze kéne szedni legalább 1000 kérdést, amit egy befektető feltehet. Ilyen kis könyvbe, vagy valami hasonlóba, ilyen checklistába szépen kategorizálni, és akkor itt van, hogy tessék, fogd meg, vagy bemész a boltba, megveszed a könyvet, és akkor ilyen van hely, hova leírni, meg hasonló, és az emberek készüljenek fel. De azért igen, ez így nagyon nehéz, hogy csak oké, vajon mit fognak kérdezni? Szóval ez ilyen, húbazd meg. De már van egy 1000 kérdés, akkor...
Aha, szerintem 1000 sem kell, lehet, hogy egy 100-on valahány nyat, ha már átgondolt, akkor szerintem már egészen képben van. Ennek az adásnak a Facebook posztja alatt szerintem kezdjünk el egy ilyen kommentháborút, és kezdjünk el tenni, mit szóltok.
Ez szuper ötlet, és akkor elárulok valamit, amit még sehol nem mondtam senkinek, de hogy annyira idevág, hogy azt, hogy ugye itt a cápák közöttben mi sikereket értünk el, azért sok dolognak volt köszönhető, de többek között azért annak is, hogy mi leültünk előtte, Kirillel, egyébként is a kedvenc sorozatunk volt ez, végignéztük az adásokat, és leírtuk, hogy mit kérdeznek a cápák. Ez nincsenek csodák, tehát hogy ugyanazokat kérdezik igazából a befektetők. Minden befektetőt hasonló dolgok érdeklik, és ez egy nyilvános dolog, ez csak kevesen veszik azt a fáradtságot, hogy beleüljenek a cápáknak a székébe. Mert mindenki vállalkozói szempontból próbálja meg a saját termékét pozícionálni, vagy magyarázni. De hát a befektetőket a befektetői szempontok érdeklik. És sokszor ezért a vállalkozókat meglepi, amikor a befektetői kérdéseket tesz fel, de hiszen ez a dolga. Tehát szerintem az a legfontosabb, hogy akár nézzünk meg ilyen részeket, le lehet írni ezeket a kérdéseket, vállalkozókat meg lehet kérdezni, hogy tőle mit kérdeznek, és hogyha az ember belehelyezkedik az ő pozíciójukba, vagy akár megkérjük az édesanyánkat, hogy kérdezzen olyanokat, mint a befektető, akkor kicsit közelebb van az ember ahhoz, hogy könnyebben meggyőzzön befektetőket.
Ez nagyon tetszik, amit felhoztál, de ugyanez az alap elmélet vonatkozik a vásárlókra is. Ugyebár te, mint vállalkozó, te szereted a termékedet, de meg a saját cégedet, de nem biztos, hogy a vásárlók és a kliensek is ugyanúgy gondolnak, főleg, hogy éreznek azzal kapcsolatban valamit. Ezért, amikor megkérdezed, akkor jön a fekete leves, hogy hú, oké, ezen is kell dolgozni, azon is kell dolgozni. De ugyanez vonatkozik a csapatra is. Mindegy, hogy most főállásban dolgoznak neked, vagy beszállítók, ugyanúgy, ők nem biztos, hogy ugyanúgy látják, mint te, és igen, ahogy az elején beszéltünk, hogy alapítóként le kell ülni, és őszintén kitálalni a fekete levest, az minden egyes területre vonatkozik. Szóval egy problémát több szempontból kell analizálni.
Nem ritkán fordul elő olyan, hogy az ember azt gondolja, hogy nekem van egy szolgáltatásom, amit ők és ők, nekik csinálom, és ezért használják. Aztán, hogyha az ember elkezd ezzel komolyan foglalkozni, akkor kiderül, hogy teljesen más célcsoport, teljesen másra használja. Például az a példa jut eszembe, amiről hallottam, hogy van egy tisztítószer, amit mi Magyarországon arra használunk, hogy felmossuk bele a padlót, és a világon összes mindenhol máshol ezt WC-tisztításra használják. Valamiért kialakult az, hogy itt Magyarországon mi ezt a tisztítószert erre használjuk, és akkor utána a gyártó, akkor jó, hát akkor átcímkézte, hogy ez erre való. És ugyanúgy máshogy pozícionálja ugyanazt a terméket, és lehet, hogy sokszor az emberi kitalál valamit, hogy én ilyen alakú kockákat akarok, mit tudom én, olyan célra használni, és kiderül, hogy az emberek azért veszik meg, mert nagyon jó, mit tudom én, könyv alá tétnek, most teljesen hülyeséget mondok, akkor kell az a rugalmasság, hogy akkor, hogyha könyv alá tétnek használják az emberek, akkor átírom a címkét, vagy átgondolom, hogy kinek is adom ezt a szolgáltatást.
Egyébként nekem egyből a fazékba.hu jutott eszembe, szerintem Gyulai Tibor is mesélt erről, de arra emlékszem, hogy mi is ebbe belefutottunk, hogy amit azt hittük, hogy majd kinek szeretnénk ezt árulni, különböző objektív okokból az nem ment, és teljesen más célközönségnél lett sikeres, hogy indult el a dolog, úgyhogy igen, erre azt hiszem, hogy elég sok példa van. Na de, a múltról beszéltünk, ugye még ott hagytunk titeket a vállalkozásban, hogy éppen szereztek új befektetést, megkaptátok a befektetést, hol tartotok most, mi a cégnek a jelene, hányan vagytok, egyáltalán mire ment el ez a sok befektetett össze. Most, hogy sok vagy kevés, ezt ugye mindenki maga dönti el, vállalkozó oldalról kevés, hogyha valakinek oda kell adni, akkor sok. De mégis, mire költöttétek, és ez mekkora növekedést tett lehetővé?
Hát, mi nagy csapattal dolgozunk. Sokan meg is lepődnek rajta, hogy miért van az, hogy ilyen korai fázisban 21-en vagyunk. Ennek az az oka, hogy mi azt gondoljuk, hogy úgy tudunk igazán egy nagy nemzetközi céget csinálni, hogyha nem mi négyen csinálunk mindent, hanem folyamatokat készítünk, és olyan embereket keresünk, akik akár nálunk jobban meg tudják csinálni, vagy akár át tudnak vállalni részfeladatokat, mert az ember saját magát nagyon limitált ideig tudja skálázni, mert csak nem tudom, mondjuk 13 olyan óra van, amit még értelmesen munkával tudok tölteni, és hogyha nálam lesz minden tudás, akkor egy idő múlva, amikor elértük a saját határainkat, akkor nem fogunk tudni tovább lépni. Ezért mi a kezdetektől, amit már egyszer megcsinálok, utána megértem, hogy mi ez a folyamat, meg tudom ledokumentálni, hogy hogyan néz ki ez a folyamat, és utána a harmadik lépés az, hogy keresek valakit, aki meg tudja azt csinálni. Azért, hogy utána a kreatív energiáim arra menjenek el, hogy ne ugyanazokat a feladatokat csinálom újra, hanem új folyamatokat, új csatornákat, kísérleteket tudjak kitalálni, amit egyébként az alapítókon kívül nagyon kevesen tudnak csinálni, mert az a felhatalmazás, az a szabadság, ami egy alapítónak van, az sosem lesz meg egy alkalmazottnak. És ezt be kellett látnunk, vagy hát nem tudom erről mi a ti véleményetek, de hogy én ezt úgy gondolom, és emiatt kezdtünk el hamar egy csapatot építeni, a kezdetek óta nagyon sokan velünk vannak, elképesztő dedikáltsággal, hasonló lelkülettel, mentalitással dolgoznak a kezdetek óta, próbáljuk megőrizni azokat a kollégákat, akik hisznek ebben, és a csapat tagjaiként dolgoznak, de közben meg föl kell vennünk olyan embereket is, akik komoly szakmai tapasztalattal bírnak, úgyhogy főleg itt a csapat építése az, amiben mi fektetünk, és ezáltal próbáljuk a szolgáltatás minőségét is folyamatosan emelni.
De mivel megszólítottál minket, én azért árnyalnám ezt a dolgot, az én szakterületem többek között ugye a Lean, és ott ugye pont ez a bevonó jellegű vezetés, hogy igenis, ha már egyszer van egy folyamat, akkor azt a folyamatot a munkatárs fejlessze, és igenis legyen meg a felhatalmazása. Igazad van, akkor a felhatalmazása sose lesz, mint egy tulajdonosnak, de azért törekedni kell rá, mert aztán a problémákkal ő szembesül, és a legjobb az az, hogyha nem is te értesz hozzá a legjobban, hanem ő mindenki olyan pozícióban, amihez ő ért a legjobban. És a vezetők értsenek a vezetéshez, a frontvonalban lévő emberek pedig legyenek jók abban, hogy a frontvonalban vannak, és ott legyen felhatalmazásuk és lehetőségük fejleszteni azt a folyamatot. Én így gondolom, vagy ebben hiszek.
Egyet értek vele, hogy tehát ez egy ideális helyzet, de akkor arra is kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, mi az az incentíva, amivel el lehet érni, hogy egy alkalmazott tulajdonosnak érezze magát, és hogyha itt most akkor e-shopról beszélünk, ezzel kapcsolatban is kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy hogyan lehet elérni ezt a szintű dedikáltságot, vagy kreatív hozzáállást, ami alapján nem egy alapítónak, vagy tulajdonosnak kell a főbb folyamatok kialakítását csinálni.
Uh-huh. Mindenképpen ugye a bevonás, hogy megkérdezzük, nem feltétlenül kell. Nyilvánvalóan nagyon jó, hogyha valami módon ugye ott vannak ezek az incentívek, és az, hogy ő mennyire jól és hatékonyan végzi a munkát, meg eredményesen végzi a munkáját, ez valahol a pénzben is megjelenik, de nem csak ez a lényeg. Nyilván ennek is jó, hogyha ott van, de pusztán az a tény, hogy megkérdezed, az nagyon sokat segít. Egy példát hadd mondjak, ha valaki angolul beszél, akkor a Two Seconds Lean című könyv ingyen elérhető hangos könyvben is, könyvként is Paul Akersnek az oldalán, vagy lehet, hogy így, hogy twosecondslean.com.org valami, ezt is az adási jegyzetbe betesszük. Ő például megkérdezi a munkatársait, egy aránylag kicsi céget vezet, de minden munkatársat megkérdez minden nap, hogy figyelj, van-e olyan ötleted, amivel 2 másodpercet meg tudsz spórolni magadnak. És ez lett a vállalati kultúrájuk, hogy 2 másodpercet spórolj meg magadnak, és hol van ebben az incentíva az embereknek, azon túl, hogy érzik a felhatalmazást, én tényleg beleszólhatok, hát nekik is könnyebb. Nem kell azt a sok hülyeséget megcsinálni, le van írva egy SOP-ba, és mindig azért ütik a fejemet, hogy miért nem úgy csinálom, amikor én tudok egy jobbat. Hát most meg van kérdezve, és ő maga alakítja ki a saját folyamatát, nyilván a megfelelő jóváhagyásokkal, mert nagyon sokszor, amikor valami le van írva az SOP-ban, annak van valami nagyon jó oka, és az persze, de nem látod, hogy miért kell, na de belefutottunk már abba, ahol ez nagyon is kell, és mindig kell, de van, ahol meg egész egyszerűen úgy maradt, mert így szoktuk, és már nincsen semmi értelme, ő pedig ezt nyugodtan ki tudja venni megfelelő jóváhagyás csak után.
és tetszik. Ugyanakkor ott a másik oldal a dolognak, hogy a kommunikáció. Azt, hogy megengedjük el, hogy például egy másik department, másik osztályjal kollaboráljanak együtt. Vagy akár ugyanabban a cégnek, ugye vannak ilyen leányvállalatok, akik tulajdonában vannak több cégek, és hogy egyik cég a másikkal tudjon beszélni. Nagyon híres sztori errefele a Procter & Gamble. Hatalmas cég, rengeteg brendeket vásároltak fel, és vásárolnak fel mai napig. És mégis ők voltak az utolsó. Ja, igen. Procter & Gamble ő tulajdonosa a Duracellnek, és az Oral-Care, ilyen Oral-B-nek. És ők volt az utolsók, akik kihozták az elektromos fogkefét. Szóval ennyire nem volt kommunikáció kettő között. Pedig ott volt hatalmas cég, hatalmas büdzsé, de no kommunikáció. Nem volt meg az a meghatalmazás, hogy oké, gyerekek, menjetek, csináljátok. Próbáljátok ki, rakjátok össze MVP-t, nézzétek meg, hogyan működik. Szóval ez is ennek van, ha benne van a kosárba. Hogy egyszerűen meg kell mondani nekik, hogy ezt várjuk el. Meg hát ugyebár a bizalom. Ez szinte nem is kell kitérni rá. Bizalom nélkül nincsen emberi kapcsolat. Se üzleti, se baráti, se családi, se semmi.
Ezt megköszönöm nektek, mert én ezt fogom magammal tovább vinni, hogy első dolgom lesz, hogyha beszélek a következő meetingen valamelyik kollégámmal, meg fogom kérdezni, hogy mivel tudnánk időt spórolni. Ezen mi is sokat szoktunk gondolkozni. Van erre egy törvény, Parkinson törvénye, ami arról szól, hogy a munka mindig kitölti a rendelkezésre álló időt, vagy éppen nem is tudom pontosan, mert itt van, aki azt mondja, hogy nem erről szól, hanem arról szól, hogy az alkalmazottak, vagy a csapat méretével arányosan mindig nő az elvégzendő munka. Ez... Igen, és hogyha mindenki azon gondolkozna, hogy hogyan tudja a saját munkáját hatékonyabbá tenni, és neki ez a felelőssége, akkor talán ezeknek a törvényeknek ellenébe tudunk menni egy kicsit. Uh-huh. Erről kíváncsi vagyok, hogy ez hogy látod ezt?
Igen, és nem azzal a céllal egyébként, hogy gyorsabb legyen, mert ugye a másik dolog, és itt tényleg ez a hihetetlen, hogy mondjuk, tanítjuk ezt, mások meg mást mondanak, látszólag ellent mond egymásnak, mert ugye maga az, hogy van rá idő, hogy azt, amit viszont meg kell csinálni, azt jól megcsináljuk, az viszont egy jól befektetett idő vagy munka, ez pedig a minőségköltségeknek a jófajta költsége, hogyha hagyjuk azt, hogy azt, amit meg kell csinálni, viszont szépen meg tudja csinálni, és ne kelljen rohanva, kutyafutában, hibákkal csinálni, mert akkor az meg nyilvánvalóan nem lesz jó. Úgyhogy valahol a kettő között van a balansz, hogy persze, mit tudsz megspórolni, de nem azzal a céllal, hogy most akkor, ha mindenki megspórol negyed órát a munkanapjából, akkor a 14. embert ki tudjuk rúgni, és jaj, de jó, hanem azért, hogy ne kelljen fölösleges dolgokat csinálnunk, és ugyanennyi ember akkor sokkal kényelmesebben meg tudja esetleg csinálni azt. Vagy egy picit többet, és akkor több ügyfelet elbír ugyanannyi ember. Tehát ennek is a csomagolása, vagy a kommunikáció az nagyon fontos, hogy nem azért, hogy jaj, mert akkor ezen is spórolni akarunk, hanem mert ezzel is jobbak akarunk lenni, vagy meg tudunk felelni a éppen jövő kihívásoknak. Még ez, ami ezzel ellentétben szokott lenni, de én úgy érzem, hogy föl lehet oldani ezt az ellentétet, hogy attól még kell elég időt hagyni, és nem szabad azt, hogy mindent ilyen ezred másodpercre kicsiszoljunk, vagy legalábbis nem ezekben az emberekkel foglalkozós, meg kreatív munkákban. Lehet, hogy vannak olyan gyártási folyamatok, ahol ezzel nagy dolgokat el lehet érni, de azért a mancs az messze nem ilyen.
De ezt hívják innovációnak, nem? Hogy egyszerűen innoválsz. És mindent innoválsz. Nem csak a technológiát, nem csak a termékedet, hanem a folyamatokat a cégen belül, a managementet, a marketinget, a PR-t, a bla 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 bla. Mindent innoválsz. És akkor egyszerűbbek lesznek a dolgok, gyorsabbak, olcsóbbak, és akkor azokat az erőforrásaidat tudod másra fektetni. Megint innoválásra.
Nekem eszembe jutott egy kérdés, ha már átmegyünk ebbe a formátumban, ami szerintem számomra sokkal
érdekes,
hogy ugye beszéltél korábban arról, hogy nem csak a delegálás, hanem az is fontos, hogy a hogy az ember, aki csinálja a folyamatot, az alakítsa ki a folyamatot. Itt mit gondoltok arról, hogy mondjuk egy menedzsernek, vagy egy startup alapítónak mennyiben, mondjuk, hogy arányokról beszélünk, vagy ilyen hüvelykúj szabályokról, mennyiben, hány százaléka mondjuk a munkájának az, hogy ő csinál dolgokat, és hány százalék az, amiben pedig menedzsmenttel foglalkozik, és kommunikál, ellenőriz, delegál. Mi lehet az ideális arány?
Hát ez attól függ, ugye, amikor az elején vagy, és egyedül vagy, akkor mindent te csinálsz. Ez az egyik véglet, ez a fekete leves, ez a fekete oldal. Most előveszem a szürke 50 árnyalatot, amit rég emlegettem. Az ideális az, hogy ugyebár átmész a fehér oldalra, következő 5-10-15 évben, most attól függ, hogy mennyire vagy ügyes, vagy mennyire olyan, amilyen a céged, meg a industry, de idővel delegálni akarsz. Mikor minél magasabb a piramis, ugyebár minden egyes cég piramis formája van, van alacsonyabb piramis, van csúcsosabb, van szélesen keskenyebb, de minden cégnek piramis formája van. Minél magasabb vagy a piramis csúcsán, mármint a piramis csúcsán minél magasabban van, annál jobban azzal kell foglalkozzál, hogy hol lesz a céged a jövőbe. Ami borzasztóan nehéz munka. Hiszen nézzük meg a nagy cégeket, most a trillió dolláros cégeket beszéljük, ők vannak, hogy bárban ez a fehér árnyalat, Elon Musk, Jeff Bezos, stb. Ők például a jövőbe élnek fejbe. Ők már úgy látnak mindent, hogy lesz 5-10-15 év múlva, mert csak úgy tudod a stratégiákat kialakítani. Hogy mit kell most csináljál, jövőre csináljál, 2-3-5 év múlva csináljál, nagy valószínűséggel, hiszen senki nem tudja megjósolni a jövőt, de nagy valószínűséggel mivel kell te foglalkozzál ahhoz, hogy 15 év múlva az a cég elérje azt, amit te most megálmodtál. Ami nagyon nehéz, hiszen nem tudjuk, hogy mi lesz holnap. Csak tudjuk azt, hogy valószínűleg az elmúlt 15-20-30-40 évünk alapján, attól függ, hogy hány éves vagy, mi fog történni holnap. De senki nem tudja megjósolni. Kicsit filozofikus az egész, de nehéz. Nehéz, és ez az árnyalat, amin keresztül kell menni. Ugyebár az elején felveszel egy-két embert, legyen azok freelancerek, vagy beszállítók, vagy akár kicsodák, akkor rögtön már csak egy kicsitvel foglalkozol a cégbe, csak 90%-kal a céggel. Utána jön a következő 80%, 70%, 50%, 40%, stb. És akkor, ha minden igaz, akkor oda jutsz, hogy csak azzal foglalkozol, hogy fog kinézni a cég a jövőbe, és hogy hogyan fogod azt elérni. Remélem, ez így érthető volt.
Igen, csatlakozok hozzá, én is úgy érzem, hogy aránylag hamar ennek közelítenie kell a 100%-hoz, mármint az, hogy csak a delegálás, és kevesebb az, ami tényleg effektíve a te válladon van.
Igen, másképp nem lehet, mert tényleg az, hogy a cég az hol fog lenni 10 év múlva, az senki nem tudja megmondani. A befektetőt azt nem érdekli, idézőjelben nem érdekli, ő abban érdekelt, hogy a cég sikeres legyen, és a befektetett összegér bizonyos százalék visszatérüljön. A munkavállalók azok úgy vannak vele, hogy oké, szeretek itt dolgozni, de bármikor elmehetek egy másik céghez dolgozni. Úgyhogy maga a cég, az te vagy a lelke, te vagy az agya, és ezt csak te tudod megcsinálni. Persze jó, hogyha vannak körülötted olyan emberek, befektetők, vállalkozók, tanácsadók, akik segítenek benne, és megvan az a jó indulat, hogy segítsenek, és okosak, és talpra esetnek. De ezt csak te tudod csinálni.
Köszönöm a
egyébként
a kérdést, abszolút hasznos, meg érdekes gondolatok ezek, amit...
Mi köszönjük ezeket a kérdéseket, akkor még egy ilyen, soha nem mondtuk még szerintem adásban, ezen mi is gondolkoztunk, formátumok harca, ugye mi elkezdtünk téged kérdezni, te is kérdezel minket, mi is gondolkoztunk ilyen jellegű formátumon, hogy lehet kérdezni, és nagyon, nagyon örülünk, hogy te is kérdezel, és akkor mi is elmondhatjuk. Itt-ott elmondhatjuk a véleményünket. Erről ne térjünk le erről az útról, nyugodtan kérdezz még. Azért nekem is van még kérdésem, ugye a befektetésről beszéltünk, azt megtudtuk, hogy aránylag nagy csapattal dolgoztok, ami szerintem tök jó, mert akkor több szem többet lát, jobban tudjátok alakítani ugye a folyamatokat. Mögötted egy munch.hu poszter van, de hol vagytok még jelen? Tehát ezzel a befektetéssel hogyan tudtátok skálázni magatokat más piacokra Magyarországon kívül esetleg?
Tehát elsősorban mi most még Magyarországon vagyunk aktívak. Itt külön kihívás minden egyes városnak az elindítása. 19 magyar településen vagyunk ott, de ebből azt mondanám, hogy a néhány, tehát mondjuk ilyen 6-7 olyan település van, ahol igazán komoly kínálatot tudunk biztosítani, igazán aktívak tudunk lenni. Úgyhogy mai napig azért a rendelések zöme az Budapesten történik, de voltak már határon túli próbálkozásaink, meg folyamatban is van, és igazából ezzel kapcsolatban azért a következő hetekben most már tudok egy kicsit majd többet mondani. Azt elmondhatom, hogy abszolút az a prioritás, hogy túl tudjunk lépni hatékonyan Magyarország határain. Itt azért azt, hogy megtalálja az ember, hogy milyen konstrukcióban, kikkel, milyen felállásban dolgozik az ember, milyen motivációkkal, elképesztő nehéz kihívás, és üzletre válogatja, hogy éppen egy milyen konstrukcióban érdemes egy új országban elindulni. Úgyhogy mi ezt a tanulási munkát elvégeztük, végezzük, és most a nemzetközi terjeszkedés áll előttünk, ami a legfontosabb kihívás.
Ami engem érdekel, hogy ez hogy működik, erről nem beszéltünk még, én abszolút nem ismerem ezt a mancsot, bevaló őszintén. Hallottam már róla, de gőzöm nincsen. Hogy például van nekem egy éttermem, és akkor van ott bizonyos hulladék, vagy valamit áru, amit nem adok el, ez nem is hulladék, nem is tudom, hogy nevezik ezt hivatalosan. És mit kell csinálni?
Ezek olyan ételek, amik mind ugyanolyan előírásoknak megfelelnek, mint bármilyen másik étel, tehát szó sincs arról, hogy hulladékról lenne szó, hanem egyszerűen aznap el nem adott jó minőségű ételek, amiket másnap már nem lehet értékesíteni. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos különbségtétel, és hogy hogyan működik, egyszerű a működés, egy mobil alkalmazást és egy weboldalt üzemeltetünk, munch.hu, és itt lehet igazából lefoglalni éttermekben, szupermarketekben, kisboltokban ezeket a meglepetés csomagokat, amit hogyha lefoglal az ember, akkor zárás előtt egy meghatározott idősávban lehet ezeket személyesen átvenni, tehát nem szállítunk házhoz, nem személyesen hazafelé munkából mondjuk beugrik az ember, átveszi ezt a meglepetés csomagot, amiben lehet, hogy éppen egyik nap kakaós csiga lesz, a másik nap meg túros batyú, mert az ember azt helyet választ, ahol tudja, hogy nagyjából mi a profilja, milyen típusú ételek vannak, de nem tudja pontosan, mi fog belekerülni aznap. És így működik a Munch igazából.
És akkor erről fel kell, és akkor kifizet ezért az applikációért? Vagy hogy
mobil alkalmazásban bankkártyával fizeti ki az ember a fele árát ezeknek az ételeknek.
És titeket kifizet?
Mi pedig jutalékot kapunk az összes eladás után.
Ez okay. Az üzlet. Meg lehet kérdezni, mennyi az a jutalék?
Hát ez nem egy nyilvános adat, de itt azért ez egy olyan árazás, ami azért több dologtól függ, uh-huh. de próbáljuk úgy belülni, hogy ez abszolút fair legyen olyan szempontból, hogy ebből egyáltalán fent tudjuk tartani a magas minőségű szolgáltatást, de közben lásson azért az étterem is ebből a nap végén legalább annyit, hogy az alapanyagoknak, vagy az alapvető költségeknek, vagy a munka költséget, ami azzal jár, hogy legalább a utolsó órában még foglalkozik ezzel valaki, tudja finanszírozni. De azért ez nagyon fontos, hogy itt olyan ételekről van szó, amit korábban a Munch előtt nagy részt nem tudtak értékesíteni, tehát veszteség volt, sőt még annak is volt ára, hogy elszállítsák, ami már lejárt, tehát akkor az már veszélyes hulladék. Mi viszont ezt tudjuk megelőzni, még amikor jó minőségű az étel, és így, ami veszteség volt eddig, az bevételként jelenik meg a Munch segítségével.
Ez jó. Igen, most csak az jár az eszembe, hogy amikor New Yorkba költöztem, akkor én is mit csinálják, párt elmentem biztonsági őrnek, míg felfedeztem a város meg hasonló, és elkerültem egy ilyen nagyon, nagyon elegáns hát ilyen rendezvény helyre, ahol tényleg ilyen elitek jártak. És ha kimondom a nevét, Cipriani. Hogyha valaki akar menni, akkor, és finomat nem akar enni, akkor ez a Cipriani, olasz étterem. És tényleg olyan volt, hogy jöttek az emberek, volt egy rendezvény, 1-2-300 ember, és akkor meg volt adva, hogy akkor ennyi ilyen picandio pitét csinálnak, meg ilyen csokis sütét, meg nem tudom micsoda. Csak hát a végén a rendezvény, mikor lejárt, akkor volt, hogy sok maradt. És szó szerint dobták ki őket a kukába. Oké, hogy vittünk mi is haza, mert tényleg mindenki vitt haza, csak annyi volt, hogy jaj, és sajnált, és finom, és jó minőség, és borzasztóan drága, mert például az a csoki sütő, elmész az üzletbe, ugyanabba az étterem láncnak az üzletére, $20 volt egy darab süt. Szóval egy egész pályát kidobtak, abban volt, nem tudom, 8 szelet, szóval jó sok volt. És szakadt meg az ember szívot. De amikor már tele van a gyomrod, akkor mit csináljál vele? És nem, volt, hogy nem hiszem el, hogy nincs itt valaki, aki elvigye egy tényleg egy nem tudom, egy szegények házába, vagy akárhol, csak ne a kukába kerüljön már.
Így van, tehát abszolút, akkor te is közvetlen közelről ismered, hogy mi ez a probléma. Ezen próbálunk mi változtatni. Annyi fontos dolog van azért, hogy sajnos azok az ételek, amik egyszer már felettek szolgálva, bármilyen formában kikerültek a konyhából, az, ami nem tudunk mit kezdeni. Itt csak olyan ételekről van szó, ami még érintetlen, de még így is az ételeknek a jelentős része, kb. 30%-a, ami kidobásra kerül az elkészített ételeknek, és a jelentős része az olyan, ami nem kerül ki a konyhából, vagy akár a gyárból el se jut a boltig, mert már ott mondjuk egy elírás, vagy csomagolási, vagy egyéb okok miatt bemarad a rendszerben, és teljesen jó minőségű az étel, de nem tudják eladni.
Ez az ára a biztonságnak, az, hogy egészségügyi szempontból biztos éttermeket tudjunk vásárolni, és hát az éttermek felszolgálni.
Igen, de azért itt fontos az, hogy vannak azért félreértések, meg kicsit túlbiztosított rendszerek is, tehát például sokan nem tudják, ugye Amerikában ez best before, vagy expiry date különbség, Magyarországon meg az, hogy fogyaszthatósági ideje van egy terméknek, vagy éppen minőségét megőrzi. Uh-huh. Ez egy nagyon nagy különbség, mert a minőségét megőrzi, az teljesen nyugodtan fogyasztható másnap is, hiszen az csak annyit jelent, hogy a gyártó nem tudja garantálni, hogy ugyanaz a minőség, mint amikor kijött egy gyárból, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy egészségre mondjuk kockázatos lenne. A fogyaszthatóság idejűt azt nem érdemes másnap fogyasztani, de a legtöbb háztartásban kidobják azt is, ami a minőségét megőrzi idején túl van, pedig az a legkevesebb esetben jelentene bármilyen problémát. Ez egy óriási, óriási tragédiája igazából ennek a félreértésnek.
Igen, igen. Beszélgettünk ugye a múltról, beszélgettünk egy kicsit a jelenről, hogy hol vagytok. Hol látod a jövőt? Először is merre tart a világ ebben a tekintetben? Tényleg ezek az appok, élelmiszeripar, stb. Van-e itt bármi technológiai újítás, AI, stb. Merre megy a ti iparágatok?
Én nem vagyok, mondjuk ilyen, nem vagyok, ahogyan ez már korábban elhangzott, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy mit hoz a jövő, és nem érzem magam abban a pozícióban, hogy maga biztosan nyilatkozzak arról, hogy mi fog történni, de látok azért én is trendeket, meg követtem a médiában, hogy egyáltalán milyen folyamatok vannak, és az látszik, hogy egyre inkább digitalizálódik az élelmiszerkereskedelem is, tehát ez a vendéglátás is, tehát itt arra számíthatunk, hogy egyre több dolgot fogunk online csinálni, amit korábban offline végeztünk, az viszont biztos, hogy arra még várunk kell néhány évet, hogy digitálisan tudjunk vacsorázni, mert a testünk az még továbbra is itt van a fizikai valóságban, és az étel az egy olyan dolog, amire lehet számítani, hogy a közeljövőben is még lesz rá szüksége az emberiségnek, ezért ez az iparág egy olyan dolog, ami viszonylag stabil, attól függően, hogy válságok vannak, vagy bármilyen iparág összedőlhet, enni akkor is fognak az emberek. Ezért azt gondolom, hogy erre érdemes építeni, főleg olyan módon, hogy ez egy kicsit fenntarthatóbb módon szolgálja ki az igényeket, mert errefelé mutatnak a trendek, hogy fontos az embereknek, nem csak az most már egy egyenek, fontos az, hogy mit, hogyan, és annak milyen hatása van a környezetünkre. Jobban belegondolnak az emberek az ellátási láncba, vagy annak a következményeibe, hogy ők hogyan táplálkoznak, illetve ahogyan az infláció is változik, azért az is jellemző, hogy kétszer meggondolják, hogy mit vásárolnak, és milyen a kosárnak az összetétele. Tehát azért ez a két fontos trend van, ami mi is jelenleg a múlcsat pozícionáljuk.
Nagyon érdekes, és rá is vezetett ez a következő kérdése, hol látjátok magatokat kézzelfogható jövőben mondjuk 5 év, nem tudom, mennyire terveztek előre, mennyire tiszta a vízió, mondjuk 5 évet még átlátok? Hol szeretnétek lenni?
Léteznek 5 éves terveink, amikről csak egy dolgot tudok, hogy biztos, hogy nem az fog történni. Mert ezek a tervek olyan dolgok, hogy annyi tényező és annyi körülmény van, amivel nem tud az ember számolni, hogy azok a tervek arra jók, hogy legalább legyen mihez képest eltérni, főleg egy ilyen korai fázisú startup esetében. Az, ami talán stabil, hogy van egy missziója ennek a cégnek, ami mentén gondolkozunk, ez a 3-as fenntarthatóság, az, hogy legyen ez egy olyan vállalkozás, ami egyrészt fenntartható üzletileg, tehát mi egy hosszú távon nyereséges üzleti vállalkozást építünk, nem talán egy társadalmi alapítványt, vagy egy közhasznú alapítványt csinálunk, hanem egy üzletileg fenntartható vállalkozást, ami egy fontos érték számunkra, de ezen kívül a fenntarthatóságnak a másik két lába az, hogy üzletileg legyen, tehát arról beszéltem, hogy legyen ez társadalmilag fenntartható, tehát maga a szolgáltatás, de olyan dolog, ami embereknek szüksége van, és pozitív hatással van az emberek életére, és olyan adott esetben elérhető szolgáltatás széles társadalmi rétegek számára, tehát adott esetben mi az éhezéssel is tudunk valamilyen szinten mit kezdeni, vagy legalább néhány embernek egy olyan megoldást nyújtani, ami könnyen elérhető, tehát ez a társadalmi fenntarthatóság, és a harmadik nyilvánvalóan számunkra ugyanolyan fontos érték, ez a környezeti fenntarthatóság, hogy amit mi csinálunk, az legyen legalább a föld szempontjából is egy olyan dolog, ami nem károsítja, hanem inkább egy pozitív irányba mutató ilyen szempontból. Ez a 3 alapértékünk van, és bármi, ami ebben a mátrixban minket segít, elsősorban most nyilván az ételekkel kapcsolatban, azt még el tudom képzelni, hogy kiegészülhet a munkának a szolgáltatása. Tehát, hogy minél több ételt tudjunk megmenteni, jelenleg most ez a legfontosabb, de ezek az alapértékek, amiknek a koordinátájában mi ezt a tevékenységet akarjuk bővíteni.
Fantasztikus és példaértékű, úgyhogy ez nagyon sok sikert kívánunk.
És szépen le volt egyszerűsítve 3 aránylag rövid mondatra.
Egy kicsit bonyolultabban mondtam el, mert lehetett volna ezt úgy mondanom, hogy társadalmi, üzleti és környezeti fenntarthatóság ugyanolyan fontos. Ennél kicsit bokrosabb vagy burjánzóbb mondatokat mondtam, de hát ez a podcast formátum, hogy itt a idő egy kicsit néha.
De kell is, hogy megértsük. Tehát lehet, hogyha kimondod ezt a 3 szót, akkor ez lehet, hogy valami más jelent az embereknek. Tehát kis redundancia és külülírás kell, hogy ugyanazt értsük.
Főleg, bocsánat, főleg, hogy ezek a szavak annyira el vannak csépelve most tanálva, hogy jaj, mindenki ilyen felszínes, egyszerű, egymondatos, egyszavas mondatokat használnak, és akkor oké, és ez mit jelent? Tesz szemszögetből ez most mit jelent? És jó, korrekt.
Így vonatkoztatjuk ezt a saját üzletünk, de lehetne ez bármi más is. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan keretrendszer, ami nem csak a muncsra érvényes, hanem szerintem egy 21. századi vállalkozónak már ezeket a szempontokat legalább figyelembe kell vennie, vagy ezeket az arányokat meg kell határoznia, hogy számára mi az igazán fontos.
Egy nagyon fontos része van a podcast beszélgetéseinknek, a villámkérdések. Hogyha nagyon gyorsan válaszolsz Attila kérdéseire, akkor többet meg tudunk még rólad.
Készen engedünk. Talán engedünk.
Rendben.
Kedvenc könyved?
Marha nehéz. Most az itt eszembe, amit legutóbb olvastam, ez a Delivering Happiness. Hogyan építsünk egy olyan céget, ahol a munkavállalók, a tulajdonosok és a vevők is boldogak. Elképesztő vállalkozói kihívás, és nagyon jó, amikor az ember példákat tud ezzel kapcsolatban olvasni.
Melyik könyv volt a legnagyobb benyomással rád, mint vállalkozó?
Talán, ami most eszembe jut, amit még gyerekkoromban olvastam, ez a Seven Habits, a kiemelkedően sikeres fiatalok 7 szokása. Egy dolgot tanultam meg belőle, az az, hogy a sikereink attól függenek, nekünk milyen szokásaink vannak. A szokások uralma, hatalma, kialakításának tudománya nagyon fontos dolog.
És sokszor feljött ez a könyv. Sokan ajánlották már. Adták ezt választnak. Melyik bizniszkönyv segítette legjobban a vállalkozásod építésében?
Talán itt is ugyanez a könyv jut most az eszembe, amit a legutóbb olvastam, hiszen friss az élmény, ez a Delivering Happiness. Szerintem egy jó vonalvezető, nem lehet egy az egyben azt csinálni, és nem is kell, de jó szempontokat ad.
Kedvenc podcasted, ha hallgat podcastod?
Én a Válasz Online podcastot szoktam hallgatni, ami egyáltalán nem üzleti, hanem sokkal inkább közéleti témákat dolgoz fel, de egészen a politikától, a kultúrán keresztül különböző álláspontokat, nézőpontokat alakítanak. Ez az egyetlen adás, ami egyetlen olyan podcast, amit így hallgattam, tényleg szinte minden adásig hallgattam egy jó ideig, most egy ideje már nem követem, de hál' Istennek személyes élményem is van, úgyhogy szerepeltem az egyik adásukban. Ajánlom mindenkinek, de ez nem egy üzleti podcast.
Mi a kedvenc business podcasted?
Business podcast? Hát, talán ami most így eszembe jutott, ez a John Berylow Built to Sell podcast, amiből néhány adást hallottam csak, de egy érdekes dolog olyan vállalkozóknak a történeteit meghallgatni, akik sikerre vittek cégeket, vagy éppen nem sikerült, hiszen mind a kettőből ugyanannyit tud az ember tanulni.
Mit hallgatsz, olvasol, nézel most?
Ugye mondtam, hogy kevés könyvet tudok sajnos olvasni, mert egyszerűen nehéz a napomba belepréselni ezeket a perceket, de mostanában szoktam hangos könyvként könyveket hallgatni, munkában menet meg hazafelé. Most elkezdtem olvasni a Billion Dollar Habits című könyvet. Őszintén szóval nem tetszik. Talán lehet, hogy nem tudtam elég fókuszálni, vagy nem tudom, de hogy azt érzem, hogy ilyen nagy lózungok és nagy sztorik, de igazán nem értettem meg a tartalmi mélységeit a dolog. Nem tudom, hogy ti olvastátok-e, hogy ismeritek-e, vagy mit gondoltok.
Igen, olvastam.
De megnézem.
Mikor egy könyvet össze tudsz sűríteni 2-3 oldalba, akkor azt nem érdemes olvasni. Akár felmész egy Wikipédiára, vagy ilyesmit is elolvasod, hogy miről szól, de igen, átérzem. Mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban?
Na, hát... szakmailag most szintén már említettem az adásban, az elmúlt 2 napban egy elvonuláson voltunk az egyik befektetőnkkel, aki meghívott más sikeres startup alapítókat, és például Györkő Zoltánnak, aki a Balabit Exitet részben részt vett ügyvezetőként, a története egy szerintem nagyon fontos példa, hogy lehet 100 millió dolláros exitet Magyarországról létrehozni, és nem is fognak ilyen történetek naponta megszületni, de ez legalább egy olyan pozitív példa, amit sok mindenkit bátoríthat arra, hogy kezdjen vállalkozás alapításába, vagy és ha csak ennek a századáig, ezredéig jut el az ember, már hogyha páran építenek ilyen dolgokat Magyarországról, akkor egy nagyon sikeres nemzet tudunk lenni ilyen téren is.
Az biztos, az biztos. Hogyan menedzseled a feszültséget?
Sajnos azért egy vállalkozás, mindenki tudja, aki már vállalkozott, hogy folyamatos konfliktusokról és feszültségekről, frusztrációkról szól. És hogy ezeknek a menedzsmentje elképesztő kihívás. Én olyan vagyok, hogy azokat a feszültségeket vagy konfliktusokat engedem kibontakozni, amiből azt érzem, hogy fontos, hogy az energiáimat rászánjam, és hogy azoknak a kibontása az előremutató. Az olyan dolgokat, amikkel nem tudok mit kezdeni, megoldhatatlan probléma, azokat inkább meg tudom elengedni, vagy valahogyan túl lépni rajta, hogy minél kevesebb energiámat csatornázzam bele egy olyan dologba, amit úgy se tudok megoldani. Úgyhogy én ilyen szempontból konfliktus kerülő vagyok, megválogatom azokat a konfliktusokat, amikben nekem érdemes beleszállnom és beleragadnom mentálisan.
Mi van a sebedben? Mit hordasz általában magadnál?
Hát a pénztárcámat, a kulcsomat, telefonomat, ami közül van, hogy pont a kulcsom a gyenge láncszemet, néha kizárom magamat, de hál' Istennek itt a szomszédok megmentik az életemet, úgyhogy alapból telefonomat meg a pénztárcámat még sose hagytam otthon, valahogy a kulcssal gyűlik meg mindig a bajom, de egyébként semmi izgalmas dolog nincs a zsebemben, egy zsebkendő szokott még lenni. Kinek van? Nem tudom, hogy ennél szokott ennél érdekesebb válasz születni, mert azért szerintem a legtöbbünknek a zsebe az hasonló tartalmú.
Nem. A kérdés az, hogy mennyire minimálisan, vagy mennyire teljes zsebekkel járkálsz az utcán. De a következő kérdés az ehhez vonatkozik, hogy rendezett, vagy rendetlen iroda?
Most költöztünk új irodába, úgyhogy még nagyon friss az élmény. Költözés miatt most azért még kicsit átmeneti állapotok vannak. Az igény megvan a rendezett irodára, az erő nem mindig.
Igen. Mit jelent számodra a pénz?
Eszköz. Eszköz, amin keresztül hatást tudunk gyakorolni.
Mit jelent számodra a siker?
Ez egy olyan dolog, amivel barátkoznom kell ezzel a szóval, meg ennek a megélésével. Tök nagy kihívás számomra, hogy detektáljam, hogyha valami történik velem, hogy ez most siker, és most szabad örülni. Mert hajlamos vagyok mindig, ha valami pozitív dolog történik, már a következő dolgon gondolkozom, mert már a következő célt tűzöm ki, nem tudok leülni, és néha nehezen definiálom magamnak is ezt a szót. Úgyhogy, de mondjuk azt mondanám ilyen általános válaszként, hogy siker az, hogyha azt érzem, hogy az időmet olyan dologgal töltöm, amit nem cserélnék el másra. Nem tudnék ennél hasznosabb, értékesebb dolgot csinálni most. És ha így fekszem le, hogy most ez a nap, ez azt csináltam, amit kellett csinálnom, akkor ez mondjuk egy sikeres nap.
Érdekes. Mondjál nekünk valamit, amit még senki vagy kevesen tudnak rólad.
Ez lehet egy olyan dolog, amit azért tudnak rám kevesen, mert szeretném, hogy kevesen tudják, ezért nem mondom el. De mondjuk tudok olyat mondani, ami megosztható. Például voltak malacaim.
A városba? Lakásba?
Nem, az agglomerációban élünk, de egy kertes ház, itt nem, nincs senkinek malaca, Buddakalászon, ahol lakunk, úgyhogy csodálkoztak is a szomszédok, de annyira rajongtunk a tesóimmal a malacok iránt, egy disznóvágáson nagyon megszerettük őket, meg sajnáltuk őket, és addig hisztiztünk, amíg be nem adták a derekukat, és kis malacokat vittünk haza, amik utána megnőttek egészen nagyra, és nagyon agresszívak lettek, meg büdösek, úgyhogy idő múlva jobb helyre kerültek, mint nálunk a kert, de ez egy érdekes kalandba a gyerekként.
Ők voltak a Munchnak az első alapítói?
Hát ők is mindent megettek, de azért a Munch az nem arról szól, hogy mindent megeszünk, hanem azért hál' Istennek elég nagy a különbség a kettő darab
között. Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani 1%-ot?
Hát attól függ, hogy mi az, hogy szerencse. Szerencse. Hogyha azt mondjuk, hogy szerencse azok a tényezők, amiket az ember nem tud maga befolyásolni. Ugye itt tesszük fel a kérdést, hogy azok a körülmények, amik nincsen semmilyen hatása az embernek, és mégis hozzájárul valamilyen módon pozitív irányba az végeredményhez, akkor azt mondom, hogy az én világomban több az a dolog, amire hatással tudok lenni, azt gondolom, mint ami nem. Tehát mondjuk maximum 49% mondjuk a szerencse, de azok lesznek a vállalkozók, akik abban hisznek, hogy kontroll gyakorolnak az életük meg a munkájuk felett, mert akik azt gondolják, hogy csak sodródnak, azok nem gondolják, hogy érdemes vállalkozást indítani. Tehát kell egy átlagosnál nagyobb önbizalom, meg a saját munkába vetett hit ahhoz, hogy valaki vállalkozó legyen, úgyhogy én is inkább ezen az oldalon vagyok, aki azt gondolja, hogy itt nem a szerencsével, hanem a kemény munkával lehet sikereket elérni, úgyhogy ezért vállalkozom.
Mi az élet értelme?
Hát, ez a legelcsépeltebb kérdés, ami sarokba lehet szorítani az embert. Hát itt azért én szerintem számomra az, hogy valamiféle önmagán túlmutató dolgot csináljon az ember. Hogy ne csak létezzek, hanem alkossak is. És az, hogy önnek mi a tárgya, és mi az érték, az meg ugye mindenkinek egyén függő, de talán még ez a definíció sem univerzális, mert önmagában a létezésnek is van értéke. De hogyha azt kérdezed, mi az értelme, tehát benne van az értelem szó, az értelmesen eltöltött idő számomra az értelem. És az értelmes, ami értéket teremt másoknak is, nem csak nekem.
Nagyon szépen köszönjük. Ez volt az utolsó kérdés.
Igen, köszönjük szépen.
Köszönöm én is a meghívást, nagyon érdekes és rendhagyó beszélgetés volt szerintem, úgyhogy remélem, hogy a hallgatók is így gondolják, és megírják azokat a kérdéseket, hogy hogyan érdemes egy picit felkészülni.
Úgy legyen.
Kíváncsian várjuk mi is. Köszönjük szépen még egyszer.
Sziasztok, köszönjük.
Szervusztok.
Magyar Biznisz, a határtalan vállalkozások közössége. Hallgass minket hetente, oszd meg adásainkat, és csatlakozz az online közösségünkhöz. De ami a legfontosabb, hogy iratkozz fel a havi hírlevelünkre a magyarbiznisz.org/hírlevél oldalon. Minden eddiginél többen vágynak az anyagi függetlenségre és az álmaik vállalkozására. Ebben a beszélgetős műsorban már befutott vállalkozókkal vitatjuk meg őszintén a lehetőségeket, tapasztalatokat, stratégiákat, ötleteket, megvalósítási módokat, hogy inspiráljunk titeket sikeres vállalkozásatok létrehozására.